Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelkünk épülésére, hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét. A Királyok második könyvének 6. fejezetéből, a 8. verssel kezdődő igeszakaszból. Arám királya háborút indított Izrael ellen, tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával. Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király. De az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását, értek imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy e mai napon ezt az Isten tiszteletet, ezt az órát neked szentelhetjük. Köszönjük, hogy a hét folyamán megtartottál bennünket. Köszönjük azt, hogy eljöhetett a mai nap, hogy elvezettél bennünket ide a templomba. Hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk a te ígédért, amelyel most is megszólítottál. Hálásak vagyunk azért, hogy bennünket is olyan csodával, olyan csodákkal áldasz meg, mint a történetbeli izraelieket többször is. Kérünk Istenünk, add, hogy megláthassuk ezeket a csodákat. Add, hogy megnyílhasson a mi szemünk. Add, hogy ne csak a testi dolgokon tájékozódjunk. Ne csak a látható világ legyen fontos, hanem, hogyha neked kedves, akár a mai alkalmon is, nyiss ablakot a te örökké való világodba, hogy igéd által, a Szentlélek által megláthassuk, hogy te velünk vagy, gondot viselsz rólunk, és megáldod életünket. Így kérünk, légy jelen közöttünk, akkor is, amikor a te szolgád hirdeti ígéret, áld meg az ő szavait, és áld meg bennünket is, akik figyelünk, akik nyitott szívvel itt vagyunk ezen az alkalmon. Mindezt cseleked meg, kérünk a te szent lelked által. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt 2. leveléből, a 4. rész 14. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít. Mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy, örök dicsőséget szereznékünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mindnyájunk számára mindennapos tapasztalat, hogy a minket érő információknak egy jelentős része a szemünkön keresztül jut be a tudatunkba. Ezért óvjuk is, nagy becsben tartjuk a szemünket. Amit pedig nagyon értékesnek találunk, arra úgy vigyázunk, mint a szemünk fényére. De a tudósok is megállapították, hogy az információknak a 80-90%-a a szemünkön keresztül jut a tudatunkba. Talán ez a mindennapos tapasztalat lehet az egyik oka annak, hogy az általunk vágyott, megszerzendő dolgok, amikért sok erőfeszítést teszünk, 80-90%-ban a látható, anyagi világban vannak. Ezt használja ki a média, a reklámok világa, hogy tekintetünket a látható valóságra szegezze. Csak hogy az is mindennapos tapasztalat, hogy nem csak látható, hanem láthatatlan világ is létezik. És ez utóbbi ugyanolyan realitás, ugyanolyan valóság, mint az előbbi. Már a tudomány is kezdi felfedezni, elismerni, amit a Biblia 3500 éve tanít, hogy az ember egyaránt áll szemmel látható és szemmel láthatatlan valóságból. Ha valakit megrúgnak, akkor tudja, hogy azért fáj, vagy az a testrésze fáj, amelyiket a rugás érte. De hogyha valakit becsapnak, akkor az ugyanúgy fáj, de nem tudja megmondani hol. Nem tudja megmondani, hogy milyen is fáj tulajdonképpen. Ha jót eszem, akkor tele van a gyomrom, ha valami jó hírt hallok, akkor viszont a lelkem van csordultig tele örömmel. Tudom, érzem, de nem tudom kimutatni a helyét. A Biblia nem csak azt tanítja, hogy létezik egy szemmel látható és egy szem számára láthatatlan valóság, hanem azt is, hogy a kettő között van egy óriási különbség. A látható időleges, a láthatatlan örökkévaló. A látható időleges, a láthatatlan örökkévaló. A hit által nem csak tudjuk, hanem látjuk is ezt a különbséget. És nem véletlenül használtam itt a hit összefüggésében a látás szót. Hiszen a hit, mondhatjuk azt, hogy egy érzékszerv, amit arra kaptunk Istentől, hogy a láthatatlan világ valóságát felfogjuk. Ezért nem lehet, kedves testvéreim, a hitet és a tudományt egymás ellen kijátszani. Mert a valóság más-más területének érzékelésére, vizsgálatára adatott az egyik és a másik. Ahogy a fülünkkel nem látunk, a szemünkkel meg nem hallunk, ugyanúgy értelmünkkel sok mindent nem tudunk felfogni az Isten valóságából. Erre adatott a hit érzékszerve. Valaki ezt így fogalmazta meg, foglalta össze röviden, hogy a tudás ellentéte tehát nem a hit, hanem a tudatlanság. A hit ellentéte pedig nem a tudás, hanem a hitetlenség. A hit tehát az a lelki érzékszerv, amellyel a mennyei valóságra, a mennyei célra szegezzük a tekintetünket. Annak tudatában, hogy a látható dolgok ideiglenesek, a láthatatlanok örökkévalók, érdemes átgondolnunk a terveinket, a céljainkat, az idő, az erő és a pénz befektetéseinket. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val. Mit használ az embernek, hogyha látható dolgokból rengeteget felhalmoz, miközben az örökkévalóságot elveszíti. És fel kell tennünk magunknak, kedves testvéreim, a kérdést, hogy vajon fordítunk-e annyi időt, erőt, lelki javak gyűjtésére, mint az anyagiakra. Vajon törődünk-e annyit lelkünk egészségével, szépítésével, mint külső emberünk csinosításával? Ugyanis jelenleg bármennyire is szép valami, holnapra semmivé lesz. És éppen ezért tévednek nagyot az evolúció hívők, kedves testvéreim, akik azt mondják, hogy az idő múlásával a dolgok egyre jobbá válnak. A magukra hagyott dolgok ugyanis nemhogy nem fejlődnek, hanem széthullanak. Próbáljuk ki otthon, fogjunk egy szép, piros, fényezett almát, tegyük ki az asztalra. És nézzük meg egy-két hét múlva, meg egy-két hónap múlva. Nem több alma lesz a helyén, nem nagyobb alma lesz, hanem tönkre megy. A magukra hagyott dolgok elpusztulnak, széthullanak. Ugyanígy az épületek is, amiket nem tartanak karban, tönkre mennek. A látható dolgok elmúlnak. A Bibliából azt is megtudhatjuk, hogy a látható világ nem csak kísértésekkel fordíthatja el a tekintetünket a láthatatlan valóságról. Jézus a magvető példázatában figyelmeztet, hogy nem csak a gazdagság családsága vonhatja el a figyelmünket Istenről, hanem az élet gondja és nyomorúsága is. Amikor testi szemünkkel csak azt látjuk, hogy mi nincs, mi hiányzik, mi romlott el, mi betegedett meg, milyen szükségünk nem töltetett be. A sátán pedig sokszor éppen ezekre irányítja a figyelmünket, hogy még a hívő embert is elcsüggessze. Ezt látjuk a lekcióban felolvasott történetben is, ahogy lelkipásztor testvérem felolvasta, Elízeus történetében is, ahol láthatjuk, hogy körbevették az ellenséges seregek Dótán városát, hogy Elízeus prófétát elfogják és Szíriába vigyék, és az ő szolgája, amikor korán reggel felkel, meglátja az ellenséges seregeket, és kétségbe esik. Elízeus szolgája a valóságot látja ugyan, de annak csak az egyik részét. És azért nagyon fontos ez a történet, mert láthatjuk benne, hogy hogyan munkálkodik a sátán. A sátán sokszor nagyobbnak láttatja magát, vagy az ellenséget, mint amilyen valójában. Szeret többnek látszani, mint ami. Ez a természetéből fakad, hiszen Isten akart lenni. A szolgát látva a történetben viszont azt vehetjük észre, hogy nem látja a fától az erdőt. Nem látja a lelki valóságot, mert annyira betölti a szemét, meg a szívét, a testi, a látható valóság. Felnagyítódik a probléma, és jön a kétségbeesés. Jaj, jaj, Uram, mit tegyünk? És mivel nem látja reálisan a helyzetet, nem is tud jó döntést hozni. És kedves testvérem, a sátánnak éppen ez a célja, a dolgokat ne annak lássuk, mint amik valójában. Azért, hogy ne tudjunk Isten szerint való döntést hozni. Azt látjuk, hogy a szolga kétségbe esik, és megkérdezi, mit tegyünk. A szolga tenni akar valamit, pedig elég lenne csak látni, vagy ebben az esetben hinni. Elég lenne csak kinyitni lelki szemeit. Sokszor csüggedésünkben, kétségbeesésünkben mi is ide-oda kapkodunk, innen-onnan igyekszünk segítséget összeszedni, vagy valami pótcselekvésbe kezdünk. Pedig elég lenne csak megállni, megállni a hitben, az Úrra nézni és tőle kérni a szabadítást. Aztán azt látjuk, hogy Elízeus próféta azzal kezdi a szolga lelkének a helyreállítását, hogy azt mondja neki, hogy ne félj. Isten szabadító munkája, kedves testvéreim, mindig ezzel a mondattal kezdődik az életünkben, hogy ne félj. Először a félelmeinket, a kétségeinket oszlatja el, utána megnyitja hitünk szemeit, hogy lássuk az ő csodálatos szabadítását. Gondoljunk csak néhány bibliai példára. Amikor a tanítványok kétségbe esetten küzdenek a tengeren a hullámokkal, a viharral, már-már halálukon vannak, amikor Jézus közeledik hozzájuk a tengeren járva, ezt mondja, ne féljetek, én vagyok. Vagy amikor Jairus meghallja a szolgától lányának halálhírét, ezt mondja neki rögtön Jézus, ne félj, csak higgy. De azt látjuk, hogy már az Ószövetségben ezzel vigasztalja Isten az ő népét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Elízeus is ezzel a ne féljel gyógyítja szolgája lelkén a kétségbeesés által ütött sebeket. Azt mondja, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Azt látjuk, hogy Elizeus itt elmondja az evangéliumot, az örömhírt. De ezt először, kedves testvéreim, hallani kell, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. János apostol is ezzel bátorítja az üldözött keresztjéneket, nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. És nyilvánvalóan mindnyáján tudjuk, hogy Isten mindenhatósága nagyobb minden ördögi praktikánál, sátáni hatalomnál. De ennek az igének a kapcsán, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van, meg kell állnunk egy pillanatra, és őszintén meg kell válaszolnunk magunknak néhány kérdést. Valóban nagyobb-e bennem Jézus, mint a világ? Növekszik-e ő bennem, miközben én alábbszállok? Engedem-e az Úr Jézusnak, hogy életem minden területére kiterjessze az uralmát? Mert minél jobban engedelmeskedünk, kedves testvéreim, az Úr Jézusnak, minél nagyobb ő bennünk, annál kevésbé kell félnünk a világtól, annak fejedelmétől és seregeitől. Végül azt látjuk, hogy Elizeus imádkozik szolgájáért, hogy legyen lelki látása. A szolga így veszi észre azt a másik valóságot, amelyik oltalomként veszi körbe az Isten gyermekeit. Ezért, ha a világ akár a csillogással, akár a romlással akar elszakítani Istentől, kérjük mindig őt, hogy élesítse a mi lelki látásunkat. Kérjük tőle, hogy láthassuk a láthatatlant, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve el sem tudott gondolni, amit Isten készített az őt szeretőknek. Ha pedig már tudunk hitünk szemeivel az Úr Jézusban gyönyörködni, akkor a sátán sem rettenteni nem fog, sem ráígérni nem tud majd a mennyei dicsőségre. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy a hívő embernek élete minden napján ezért a lelki látásért kell imádkoznia. Hiszen Pál apostol is emiatt nem csüggett el, azt olvassuk a textusként felolvasott igében, azért nem csüggedünk. Testi szemével ugyan látta, hogy a materiális dolgok múlandók, a külső emberünk tönkre megy. Eleve elmúlásra van ítélve. Ezt a folyamatot lassítani lehet, megállítani vagy visszafordítani értelmetlen is és lehetetlen is. Azonban az apostol hitének szemével látta, hogy belső emberünk napról napra újul. Ez az oka annak, kedves testvéreim, amiért a hívő embernek nem kell csüggednie testi elmúlását látva. Hiszen Istennek van egy nagyon hatékony szolgája, úgy hívják őt, hogy szenvedés. Róla mondja Péter apostol, aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Csak egy egyszerű, mindenki számára nagyon jól érthető példával hadd szemléltessem ezt. Ha valakinek fáj valamije, feje vagy éppen vesegörcse van, akkor az nem azon fog gondolkodni, hogy hogyan raboljon ki egy bankot, hanem azon, hogy hogyan múljon el a fájdalma. Aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a hívő embernek élveznie kellene a testi szenvedést, hiszen annak is csak akkor van értelme, ha nem megkeményít Istennel szemben, hanem odahajt ő hozzá. Ezért külső emberünk romlását látva csak akkor nem csüggedünk, ha ezzel arányosan egyre jobban kiformálódik bennünk Krisztus. A hívő ember életében csak akkor van értelme bárminek is, akár örömnek, akár bánatnak, ha ezek által Jézus növekszik bennünk, és hogyha az egónk alábbszáll. Hogy Keresztelő János mondta Jézusra mutatva, néki növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Ez a keresztény embernek a helyes hozzáállása a világ dolgaihoz. Lelki látásért kell tehát imádkoznunk, hogy a látható realitásban a láthatatlan realitás is érzékelhetővé váljon. Valaki így fogalmazta ezt meg, az örökké valóság kell legyen a hívő ember számára. Az örökké valóság, örökké valóság kell legyen a hívő ember számára. Ugyanis ennek fényében élheti meg a hívő a hétköznapjait, és nem csak az ünnepeit. Így Isten valóságának fényében hozza meg a döntéseit, osztja be az idejét, az erejét, a pénzét, alakítja ki a kapcsolatait. A hívő ember a mennyre szegezi a tekintetét, miközben két lábbal a földön jár. Nem azért teszi ezt, hogy megmeneküljön a jelenlegi gonosztól, és elérje a jelenlegi jót, hiszen mindkettő időleges és mulandó. A keresztény ember azért néz hite szemeivel a láthatatlan valóságra, hogy megmeneküljön az eljövendő gonosztól, és elérje az eljövendő jót, amelyek noha láthatatlanok, mégis valóságosak, biztosak és örökkévalók. Ezért mondta valaki, hogy a múlt a reményvesztetteké, a jelen az önzőké, a jövő a hívőké. A hívő ember számára az örökkévalóság a láthatatlan világ, Jézus Krisztus személye, akire lelki szemeit szegezi, erőforrás is egyben. Hogy be tudja futni földi pályáját, ehhez mindnyájan felülről nyerünk erőt, hogy lent helytállhassunk. Olyan ez, kedves testvéreim, mint a villamosnak a működési elve. Kerekei a földön vannak, meghatározott terv szerint halad egy kijelölt pályán, energia forrását azonban a fenti elektromos vezetékből kapja, így tud haladni a cél felé. Mi is emeljük Jézushoz szemünk, ahogy az énekünk mondja, aki hitünk szerzője és bevégzője, hogy az általa kijelölt úton járjuk földi életünket, elérve a célt, őt magát. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te valóságos Isten vagy. Te látod, hogy mennyi minden hamis, talmi és időleges körülöttünk, és a sátán mennyi mindennel akarja elvonni a figyelmünket rólad. Ahogy az egyik ének is mondja, itt annyi minden kér, hogy szolgálj én nekem, hogy hozzád, Urunk, hűtlenek legyünk. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy te adj nekünk is lelkilátást, mint annak idején Elizeus szolgájának adtál, hogy lássuk a láthatatlant, lássuk a te valóságodat, hogy túl tudjunk látni a bennünket fizikálisan körülvevő világon, hogy se a gazdagság családsága, se a sátán rettentése, vagy a létbizonytalanság ne csüggesszen el, ne vonj el a figyelmünket rólad. Hadd lehessen, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusnak a golgotai győzelme, ami hétköznapi, mindennapi erőforrásunk. Köszönjük, hogy te nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét. Add, hogy a te szent lelked valóban erőforrásunk, valóban szeretet forrásunk és józanság forrásunk is lehessen. Így kérünk, mennyei Atyánk, hogy te áld meg a mi életünket lelkilátással, hogy minden nap közelebb kerülhessünk hozzád, és minél inkább formálódhassunk ki az életünkben az Úr Jézus Krisztus, hogy ő jöjjön át a szavainkon, a tetteinken, az egész életünkön. Imádkozunk, mennyei Atyánk, családjainkért, szeretteinkért, te áldj meg bennünket, te légy velünk munkáink és feladataink között, hozzuk eléd a gyászolókat, hogy te légy vigasztalójuk, betegeket, hogy te légy a gyógyítójuk. Imádkozunk gyülekezetünk egész közösségéért, egyházunkért és nemzetünkért is, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Amen.